Hát szép napot kívánok mindenkinek. Mindjárt megismerem ezt az eszközt. Ez a műsorprogram, programfüzet, és ez a most következő előadás. Az imént hallott szoftverfejlesztéseinek a minőségbiztosításáról lesz szó. Az én nevem Szűcs Béla. Van mellettem, egész pontosan alattam még egy név, Gyimóti Zoltán. Ő nincs most itt, hogy ő kicsoda, ígérem, a bemutató végére meg fogják ismerni őt is. Kis megjegyzés, hogy I-vel írja a nevét, nem pedig Y-nal. Gyorsan körbenézek, itt mindenki szemtelenül fiatal, és én vagyok a legidősebb. Esetleg tegeződhetünk, hogyha ez szabad. Köszönöm szépen. Rögtön föltennék két kérdést. Ki az, aki szoftverfejlesztéssel foglalkozik? Oké. Ki az, aki szoftverteszteléssel? Nagyon jó. Jó, akkor tudom, hogy honnan, ez két dolog miatt volt fontos, tudom, hogy honnan várhatok kérdéseket, másik tudom, hogy milyen mélységbe adjam elő ezt a témát. Mint mondtam, engem Szűcs Bélának hívnak, a Frontend Art Kft-től jöttem, nekem két sapkám is van. Egyrészt az értékesítésekért vagyok felelős, másrészt projektmenedzserként dolgozom a cégben. Ez ugye azt jelenti, hogy én két dolog miatt kapok fizetést, eladok terméket vagy szolgáltatást, illetve zökkenőmentesen vezetek projekteket. Ez az első sapkámat megpróbálom levenni, és nem marketing előadást tartani most nektek, és a projektmenedzsment szemszögéből megközelíteni a témát. Nagyon röviden a cégről, ahonnan jöttem, tényleg csak azokat a releváns információkat, ami az előadás szempontjából fontos. Mi egy szegedi cég vagyunk, egy egyetemi kötődésű cég, a Szegedi Tudományegyetem Szoftverfejlesztés Tanszékének egy spin-off cége. A csapatunk két részre osztható. Egyrészt vannak hardcore szoftverfejlesztőink, ők termékeket fejlesztenek, vagy egyedi megrendelésre dolgoznak, és vannak tesztelőink. A tesztelőinkkel jellemzően szolgáltatásokat végzünk. Például szoftverfejlesztések minőségbiztosítása is egy ilyen szolgáltatás, amiről most szó lesz. Van erről a témáról nekem egy, illetve egész pontosan két slide sorozatom. Ez a kettes változat, ez azt jelenti, hogy én ezt már kétszer valahol előadtam. De amikor ezt megnéztem, és erre az előadásra készültem, úgy ítéltem meg, hogy ez nagyon száraz. Ez nagyon, mint a fűrészpor, olyan száraz a téma. És megpróbálom megközelíteni valahogy egy kicsit másképpen most ezt a projektet. Amellett, hogy bemutatom, hogy tulajdonképpen miről is van szó, szeretném elmesélni nektek, hogy én, mint projektvezető, hol találok ebben kihívást, élményt, valami töbletet, olyat, amit szeretni lehet ebbe a dologba. Ugye most egy konferencián vagyunk. Egy pillanatra visszaveszem az értékesítő sapkámat. A konferenciának a legértékesebb része a számomra általában az esti networking. Én ott találok új kapcsolatokat, ott beszélgetek, onnantól új üzleteket behozni. És hát ugye a beszélgetésnél mindig felmerül az a kérdés, hogy és ti mivel foglalkoztok? Akkor válaszolok, hogy hát mi szoftver minőségmenedzsmenttel. Aha, akkor nektek vannak ilyen tesztelőitek. És pont, innentől lezáródott a téma. Egy átlag menedzser fejében az a kép él, hogy egy szoftver minőségbiztosító cégnek tesztelői vannak, mondjuk ezek tanárnőből, vagy éppen végzős bölcsészekből avanzsáltuk tesztelőkké, és vittük át az IT területére. Ez a kérdés, hogy vajon ez így van-e? Hát nyilván, ha ez így lenne, akkor én nem lennék itt, és most nem tartanék nektek erőadást. Közelítsük meg a kérdést az adott példa szemszögéből, a MySight 2 fejlesztés szemszögéből. MySight 2 fejlesztés egy agilis projekt. Ugye itt ezek a kék csigák jelképeznék a sprinteket, nem négy sprintből, hanem sokkal több sprintből, de fejlesztés szempontjából egy agilis projekt. Nem tudom ezt ilyen biztosan állítani tesztelés szempontjából. Egyrészt egy agilis projekt és egy agilis tesztelés esetén alapvető elvárás lenne az, hogy a tesztelő és a fejlesztő egy helyen üljön, egy szobában, adott esetben egy levegőt szívjon. Ez a jelen esetben nem megoldható, mert mi Szegeden vagyunk, míg a fejlesztő cég az Taki Budapesten. Nyilván itt fejlett kollaborációs eszközöket kellett bevetnünk, Skype. A másik, hogy maga a tesztelés felépítése sem egyértelműen agilis. Három nagyon határozott, különálló részle tudjuk bontani minőségbiztosítás szempontjából. Van egy előkészítés szakasza, vagy volt egy előkészítés szakasza ennek a minőségbiztosítási projektnek. Volt egy olyan szakasza, amit mi úgy nevezzük, hogy szoftver implementáció szakasz, és van egy átadási szakasza, amin keresztül tulajdonképpen elérjük a célt. Nézzük meg, hogy az előkészítés szakaszába mi tartozik bele. Az előkészítés szakasza az tulajdonképpen dokumentáció review-t tartalmaz. És már is itt van egy nagyon érdekes dolog, ami nem egészen agilis. A fejlesztés megelőzően született egy MySite 2 műszaki dokumentáció nevű, fejből mondom, 302 oldalas követelmény specifikáció. Azért ez nem egy általános dolog, hogy egy agilis fejlesztésnél ilyen követelmény specifikáció van. Tehát, mint mondtam, vannak szoftverfejlesztéseink. Én tudom, hogy egy agilis szoftverfejlesztésnél a követelmény specifikáció az két bekezdés egy e-mailben, vagy egy másfél órás beszélgetés az ügyféllel. És akkor lehet gyorsan jegyzetelni. Tehát itt egy nagyon-nagyon határozott, nagyon jó kidolgozott elképzelésről van szó, amit megkaptunk. Nyilván ez persze a fejlesztés folyamán módosult, változott kiegészítések születtek, de volt egy nagyon konkrét elképzelés a rendszerről. Ez alapján a Staki készített különböző terveket, dokumentumokat, mi ezekhez biztosítottunk szakértői támogatást, illetve reviewztuk, hogy ezek mennyire felelnek meg a követelményeknek. Aztán következett az implementációs szakasz. Ezt is két részre szeretném bontani. Egyrészt volt, illetve van még mindig agilis jellegű része. Ez tartalmaz manuális tesztelést. Egy agilis fejlesztés esetén a manuális tesztelés az egy funkcionális tesztelés, ami kifejezetten az újonnan kifejlesztett funkciókra korlátozódik. Egy felfedező jellegű tesztelés. Mert a már lefejlesztett régebbi funkcióknak a működőképességének a vizsgálata, hogy az új funkcióval elrontottunk-e bármit, ezt nem tudjuk megtenni manuálisan, túl gyorsan megy ahhoz a fejlesztés, ezt muszáj automatizálni. Automata teszteket kell írni, automata tesztskripteket kell írni, jó esetben ezek minden éjszaka lefutnak, és akkor tudjuk, hogy a már kifejlesztett működő funkciók működnek-e még az új funkcionalitás után is. Ezek kifejezetten agilis tesztelési jellemzők. Illetve szintén a fejlesztés alatt biztosítunk forráskód elemzést. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a kódolási hibákról, szabálysértésekről visszajelzést adunk a fejlesztőknek. Másrészt figyelünk arra, hogy vannak-e már a fejlesztés folyamán sérülékenységi pontok a kódban, illetve mérjük a forráskód minőségét. És vannak itt az implementációs szakaszban, én úgy mondanám, hogy alkalmanként elvégzendő tevékenységek, ilyen például a felhasználói élmény tesztelése, vagy például a teljesítmény tesztelés, ami azt jelenti, hogy mérjük, tehát több felhasználóval, mondjuk 100-200 felhasználóval mérjük a rendszer teljesítményét, hogy milyen a válaszidő, az alapján a fejlesztők tudják optimalizálni mondjuk a lekéréseket, kereséseket. Itt most nagyon gyorsan lépkedtem végig ezeken a pontokon, és nagyvonalúan átsiklottam a forráskód minőségének monitorozása című ponton, mert ez egy olyan fejezetecske, ami ennél sokkal több gondolatot megér, és egy olyan rész, amire én egy kicsit büszke is vagyok, és ezért szeretem csinálni ezt a projektet. Kezdjük ott, hogy mit is jelent az, hogy forráskód minőség. A forráskód minőség az tulajdonképpen egyfajta karbantarthatóság. Arról szól a dolog, hogy a már kész működő szoftverbe egy-egy új funkció belefejlesztése mennyire fáj, mennyi munkaidő, mennyi pénz. Minél karbantarthatatlanabb a rendszer, annál többe kerül, szélsőséges esetben lehetetlen. Minél jobban karbantartható, annál egyszerűbb és gyorsabb lesz ez a munka. Ez a MySite 2 fejlesztésénél egy kritikus pont. Tehát mai napig működik MySite 1 rendszer, ami különböző okok miatt egyre nehezebben karbantartható. Egyfajta, azt is mondhatom, hogy idő előtti előregedéséhez vezetett a rendszernek, ez alapozta meg a MySite 2 fejlesztését. Egy alapvető célkitűzés volt a fejlesztésnél, hogy ezt a karbantarthatóságot próbáljuk meg minél magasabb szinten tartani, hogy ez a rendszer minél hosszabb élettartamot tudjon majd megélni. Egy picit a minőségről. Mert egy minőség mérése, vagy egy karbantarthatóság és egy minőség mérése azért nem egy evidens dolog. Én szeretem, nem tudom, nagyon szeretem az autókat, férfi létemre, vagy férfi módjára, és szeretek autós példával jönni. Vegyük mondjuk ezt a Volkswagen Bogarat. Az a kérdés, a Volkswagen Bogár jó minőségű autó-e? Hát, mondjuk, hogyha mellé rakunk egy Trabantot, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ez egy jó minőségű autó. Eszembe jut egy példa, én a 70-es években voltam fiatal gyerek, amikor általános iskolába jártam, alsó tagozatos, az iskolánk előtt volt egy játszótér. Szünetben oda jártunk le játszani, és hát két lehetősége volt az embernek, egy vagy focizott, én viszonylag két ballábas voltam, tehát beállhattam a kapuba, ez nem egy sikertörténet, vagy hintázott, mint a lányok, én a lányokkal hintáztam. Így lett egy barátnőm, én két dologra emlékszem róla. Egyrészt, hogy volt egy arany nyaklánca, amiben bele volt írva, hogy lóvé, én akkor nem értettem, hogy miért hordjálnak el be az, hogy pénz. A másik pedig az, hogy ő volt a osztályban a gazdag. Ez azt jelentette, hogy az ő szülei fogorvosok voltak, családi házban éltek, és két autójuk volt. Ráadásul az egyik autó egy nyugati autó volt, egy bogárhátú Volkswagen. Hát ez egy NSK autó volt, az maga volt a csoda. Tehát a Trabanthoz képest az egy nagyon-nagyon jó autó. De mi van, ha korunk egyik ikonját a Teslát rakom mellé? Ugyanígy egyértelmű a válasz, hogy a bogárhátú az egy jó autó? Mitől függ a válaszom? A válaszom attól függ, hogy mihez viszonyítom. Tehát nekem ahhoz, hogy mondjak egy viszonylag objektív jelzőt minőség tekintetében, hogy valami jó vagy rossz, szükségem van valamilyen környezetre, amihez viszonyítok. Maradjunk még mindig az autós példánál. Mondjuk, hogyha a Volkswagen Bogárról szeretnék egy véleményt mondani, hogy az jó-e vagy rossz, nyílnak a tulipánok, akkor vegyünk 100 autót, annak tudjuk minden jellemzőjét, és ahhoz viszonyítjuk ennek a bogárnak a minőségét. Már objektívebb lesz a kép, hogy vajon jó minőségű autó-e, vagy rossz. Ugyanezt csináljuk ennél a rendszernél is. Veszünk 100 rendszert, ennek tudjuk minden egyes minőség jellemzőjét, hány sorból áll, mennyire kommentezett, mennyi benne a kódmásolatok aránya, és az adott éppen fejlesztése alatt álló rendszernek ezeket a mutatóit hozzáviszonyítjuk. Igen, de maga a környezet még kevés ahhoz, hogy objektíven mondjunk bármit is minőség tekintetében. Kell nekünk még valamilyen viszonyítási rendszer, mi ezt hívjuk ISO minőség modellnek. Nagyon gyorsan csak pár gondolat róla. Ez egy az ISO 25010-es szabvány alapján készült modell. A sárga részeket közvetlenül tudjuk mérni a kódban. Ezek különböző tulajdonságokká agregálódnak föl, fönt pedig megjelenik maga a karbantarthatóság értéke, ez egy 0-tól 10-es érték, az 5-ös a benchmark, tehát a környezetnek az átlaga, ha az 5-ösnél nagyobb számot kapunk, akkor ez egy jó minőségű rendszer lesz. Így monitorozzuk mi a MySite 2 fejlesztésének a minőségét is, időben visszamenőleg is, és próbáljuk kontroll tartani, hogy ez minél magasabb szintet üssön meg. Még egy nagyon rövid gondolat erről, hogy oké, ugye az időben általában egy-egy rendszer minősége egy kicsit romlik, de mihez nyúljon a fejlesztő, mit javítson? És ez megint egy nagyon jó kis Big Prangos ötlet. egy forráskód, mondjuk egy Java forráskód ugye metódusokból áll. Egy-egy ilyen metódus az, ami javítható, de egy metódus túl kicsi ahhoz, hogy mérni tudjuk az ő minőségét. A minőségét nem tudjuk mérni, de az ő hiányát tudjuk mérni. Vagyis azt csináljuk, hogy lemérjük a teljes rendszert, kivesszük azt a metódus belőle, és lemérjük a maradékot, anélkül a metódus nélkül. A kettő közötti különbség annak a metódusnak lesz a minősége. Ezeket sorba rendezve tudni fogjuk, hogy melyik a legkritikusabb elem, mi az, amihez hozzá kell nyúlni, mi az, ahol a javítást kell kezdeni. Na kérem, most már látjuk, hogy mi van az előkészítés és mi van az implementáció szakaszban, de még van egy átadási szakaszunk, ahhoz, hogy elérjük a célt. Az átadási szakaszban ellenőrizzünk egy adatmigrációt, csak röviden ugye ez azt jelenti, hogy a MySite 1 rendszerből átkerülő adat mennyiben felel meg a MySite 2-be bekerült rendszernek, van-e adattorzulás, adatvesztés, van egy recovery teszt, ami ugye a rendszer hogy reagál nem várt eseményekre, ütőéri jellegű kapcsolatok megszakadására. Van egy biztonsági tesztelés, ami abban különbözik a forráskód biztonsági tesztelésétől, hogy itt már third-party eszközökkel a működő kódot próbáljuk támadni és kihasználni különböző esetleges sérülékenységi pontokat, és teszteljük azt az API-t is, amiről az előbb ennél sokkal bővebben volt szó. Valamint tényleg csak egy percben van egy úgynevezett adminisztrátorok általi tesztelés lefedettségmérés mellett. Mit jelent ez? Átadáskor kijelölünk egy időtartamot, mondjuk ez legyen egy hét. Az MTMT adminjait fölkérjük, hogy az elkészült rendszert használják, funkcionálisan teszteljék. És ennek a forráskódra vetett lefedettségét mérjük. Mi azt tapasztaljuk, hogy ha nem mérjük a lefedettséget és nem irányítjuk a tesztelést, akkor a forráskódnak maximum 30%-át járják be teszteléskor a tesztelők. Ez ugye azt jelenti, hogy még mindig marad 70% olyan rész, amit nem jártak be. Ez potenciális kockázatot jelent, hogy abban esetleg van olyan hiba, amitől meg fog majd állni az éles rendszer. Azt mondtuk az MTMT 2 fejlesztésénél, hogy fordítsuk meg ezt a számot. Legyen 70%, amit bejárunk, és maximum 30%, ahova nem jutunk el. Ahogy tesztelnek a tesztelők, mi egy rendszer segítségével élőben monitorozzuk, hogy merre járnak a kódban, tudjuk, hogy merre nem jártak, és fejlesztői segítséggel tudunk olyan teszteseteket generálni, amivel jó esetben elérhető az eddig még lefedetlen kódrészletek is. És akkor tulajdonképpen ez maga a tesztelés projekt, vagy minőségbiztosítás projekt egész pontosan, mert nem csak tesztelés tartalmaz. Remélem még benne vagyok az időben, mert még egy gondolatot el szeretnék mondani, mert azért itt a projekt mögött ott vannak az emberek. Az, hogy én ezt elmesélhettem most nektek, ez az én kis csapatomnak köszönhető. Szeretném őket név szerint is megemlíteni, én tudom, ez nem az a hely, ahol ezt meg kéne tennem, mégis két embert megemlítenék. Az egyik, az első dián látható, vagy látható név, Gyimoti Zoltán, ő az, aki a dinamikus tesztelés részt viszi a hátán, és szerintem ő a másik, aki elolvassa ezt a 300-valahány oldalas dokumentumot rajtam kívül. A másik személyt pedig úgy hívják, hogy Hegedűs György, aki az embereket biztosítja nekem, illetve tényleg magas tesztelői, széleskörű és magas tesztelői tudásával segítette a projektet. Én nagyon szépen köszönöm ezúton is nekik a munkájukat, és önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet.